Ittvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Juhász Judit, Prima Primissima díjas újságíróval, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnökével, egykori kormányszóvivővel, Nagy Viktória Angelika beszélget. Az interjú első része következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a Hitvalló című műsorunkban, és külön köszöntöm Juhász Juditot, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivőjét. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a műsorba. A beszélgetés alcíme az, hogy műsor az életről és a szentírásról. Mi az a szentírási szakasz, amit választott számunkra, amit úgy gondol, hogy önhöz közel áll, vagy fontos?
Azt mondhatom, hogy szinte végig kísérte az életemet. A szív bőségéből szól a száj. Hosszabban is idézhetjük Lukács evangéliumából a 6:45-ös idézetet. A jó ember jót hoz elő szívének jó kincséből, és a gonosz ember a gonoszból gonoszat hoz elő, mert a szív bőségéből szól a száj. Mondhatnám, hogy egy szóvivőnek ez szinte kiinduló pont lehet, egy olyan talapzat, amiről minden nehézséget legyőzve, minden váratlan helyzetet, minden feszültséget, minden kísértést eligazít. Nem csak úgy belebeszélünk a világba, nem csak képmutatóan, vagy a helyzethez alkalmazkodva, vagy valamiféle beszorítottságból mondunk mondatokat, hanem csak is a szívünkből. És ez azért is olyan fontos és eleven tanítása számomra, mert az édesanyámtól hallottam először, noha ő nem hivatkozott sem az evangéliumra, sem Jézus tanítására. Egyszerűen arra akart megtanítani engem olyan 5 éves korom táján, talán akkor beszélgettünk erről először, hogy bármilyen váratlan helyzetbe kerülök, amikor nem tudok dönteni, amikor kísértések érnek, vagy egyszerűen csak bizonytalan vagyok, akkor te mutatott a szívére, csak ide figyelj, csak nagyon mélyen nézd a szívedbe, és onnan megkapod a választ, hogy mit kell tenned. Aztán később vagy az ember felnő, különösen, hogyha szóvivői kommunikációs feladatokat kap, akkor meg különösen sok és izgalmas értelmet nyer, hogy mi is az, ami a szívünkben lapul, mi az, amit összegyűjtögethetünk, és mi az, amiben a segítségünkre lehet. Mert a segítségre viszont nagyon rászorulunk.
Én is készültem egy idézettel, miközben készültem a beszélgetésre. Nekem az jutott eszembe, hogy a talentumokról szóló példabeszéd, főleg azok alapján, amiket ön elért, hiszen a bemutatás során nem említettem, hogy ön az első szabadon választott kormánynak volt szintén a szóvivője, illetve a Magyar Katolikus Rádiónak az alapítója, illetve a korábbi vezérigazgató helyettese, és még sorolhatnám. Nekem az a szentírási szakasz jut az eszembe, hogy aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Hogyan látja, hogy ön is tud azonosulni ezzel az idézettel, hogy az ön talentumait, amelyeket kapott a Jóistentől, azokkal jól gazdálkodott?
Hát ezt életünk végéig gyakorolhatjuk, és soha nem gondolhatjuk azt, hogy mindent megtettünk. De talán valamennyit sikerült fialtatnom a nekem juttatott talentumokból, mert amióta az eszem tudom, azóta mindig adni szeretnék. Nem tudom, hogy ez ebbe a beszélgetésbe beletartozik-e, de kislánykorom óta nagyon szerettem megosztani azt, amit én olvastam, amit én tudok. Úgyhogy a napközis tanítónéni engem ültetett oda a többieknek mesét mondani. Lehoség utcai általános iskola napközie volt, és nálam mindig csöndben maradtak a gyerekek, és én alig vártam, hogy én valóban felolvashassam a dolgozatomat, elmesélhessem, hogy mit találtam a könyvtárban, ahol én egyfajta kis inas voltam, és akkoriban nem volt még se televízió, se telefon, se semmi, ami elvonta volna a figyelmünket, úgyhogy a leggyönyörűbb kalandokat én a gyermekkönyvtárban éltem át, és bennem buzgott a vágy, hogy én ezt megosszam. Másrészt pedig mindig nagyon foglalkoztatott az emberek belső világa. Tehát kíváncsi is voltam arra, hogy milyen hatást vált ki az, amit én tőlem kapnak, és hogy mit tanulhatok a felnőttektől, mit tanulhatok a nálam nagyobbaktól, és ezt anyukámmal mindig megbeszéltük. Akkor mindig csendesen hallgatott bennünket esténként, mert bárhová lépsz, bárkivel találkozol, bármilyen helyzetbe kerülsz, mindig úgy néz körül nyitott szemmel, hogy abból mit tanulhatsz. Ez is egy ilyen alapvetés volt nálunk. A talentumok, hogy el kell számolni velük, hogy amit tehetséget, adottságot, ösztönzést kaptam, azt valahogy nem azért kaptam, hogy eltékozoljam, vagy az nem természetes, talán még ez inkább így van. Az nem természetes, hogy tanulhatok, hogy nem kell kétkezű munkával megkeresnem a kenyeremet, mint a szüleimnek, hanem az egy gyönyörű adomány, mint ahogy az is, hogy előttem van egy birodalom, egy könyvtárban, és az azért van, hogy én megpróbáljak abba belehatolni. Nehéz azt mondani, hogy talán sikerült valamennyit megvalósítani, de ugyanakkor az életem lépcsőfokai 18 éves koromtól, mintha azt igazolnák, hogy mindig egy kicsit többet hoztam ki magamból, mint ami kényelmesen sikeredett volna. És mindig valami előre vitt, hogy tovább, nem följebb, hanem hogy többet meghódítani, hogy ezt is meg tudom csinálni, hogy talán ott is hasznos lehetek. De egy olyan lendület kapott el, ahogy egy új feladat kínálkozott, ami sokkal erősebb volt, mint a kisebbségi érzés, vagy az óvatosság, mint a versenylovak, amikor indulhat. Én is úgy éreztem minden új kihívásnál. Lelki alkat is ez nyilvánvalóan. Nagyon sokan akkor adják a legtöbbet, amikor éppen megőrzik a talentumaikat. Nem gyarapítják, nem sokszorozzák meg, hanem becsületesen teljesítik, és nem érzik egyformaságnak, hogy 25 év múlva is ugyanazt a munkát végezzék, mint amit kezdtek. Mert ez egy nagyon-nagyon dicséretes, és számomra csak is becsülésre okot adó mentalitás, vagy lelki alkat. Van, akit viszont visz az a belső mozgató rugó. És hogyha ez az élete végén úgy kerül a mérlegre, hogy na megtetted, ami tőled telik, még talán néha egy picit többet is, és főleg nem a magad javára, hanem a közösség javára, akkor azt hiszem, hogy úgy nyugodtan nézhetünk a végső elszámolás felé.
A talentumok példabeszédben van egy olyan szentírási szakasz, kis idézet is, hogy mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Említette a gondolatmenete folyamán, hogy az ön családi helyzete nem feltétlenül volt annyira fényes, vagy mit tanult a szüleitől, mit adtak önnek? Mik azok a tőlük tanult dolgok, amiket most is kamatoztak?
Az evangéliumi idézethez eszembe jutott most, talán ezzel kezdhetem, Tamási Áronnak egy nagyon-nagyon fontos jelképes erejű mondata, amit 1956. novemberében írt, nincs módunk a hűség elől kitérni. Ez a Gond és hitvallás című dolgozatában szerepel ez a mondat, és gyakorta eszembe jut, most egyébként éppen 125 éve született Tamási Áron, kedves íróm és a magyar nyelv egyik csodálatos akrobatája. Azt tanultam tőlük elsősorban, hogy mindig el kell végezni azt a munkát, ami ránk van bízva. Anyukám gyakran mondta otthon, hogy ne várd meg, hogy mit kérek tőled, hanem vedd észre, hogy mit kell itthon megcsinálni. Én nagyon korán takarítottam, segítettem, hogy mire este hazajön, akkor még szombatonként is dolgoztak. Megosztani a feladatokat, és hasznossá tenni magam. Ez olyan elvárás volt, ami elől nem is volt semmiféle ellenkezésnek helye, de nem is akartam, mert azt akartam, hogy megfeleljek, hogy szeressenek, hogy elégedettek legyenek velem. És ezt az ember megőrzi. Nálunk nem volt az 50-es években egy csöppet sem volt divat a gyermekek jogairól, és a kötelességet, a felelősséget, a feladatot behelyettesíteni a gyermek jogaival. Ez egyszerűen szóba sem került. És ez nagyon jó, mert az ember teherbíró felnőtté válik, és nem képzeli azt, hogy neki minden jár. És tud örülni mindennek, amit a maga keze munkájával megszerez. Látom most az unokáimon, hogy vajon mit hoz majd az ő felnőtt életünkben az, hogy most mindent megkapnak. A szülőknek szinte vissza kell fogniuk magukat attól, hogy ne adjanak meg mindent a gyereknek, amit ő szeretne, ami divatos, ami az osztálytársai számára természetes, mert nem egészséges, mert a jövőjük szempontjából ártalmas. Azt gondolom, hogy az, hogy ők egymáshoz is hűségesek voltak a halálukig, ez is olyan természetes és olyan bensőséges érzéssel tölt el a mai napig is. És olyan mintát is ad, hogy hát azt is természetesnek tartom, hogy mi 52 éves házasok vagyunk a férjemmel. És az is boldogsággal tölt el, hogy a kislányomék 25 éves házasok és 7 gyereket nevelnek, és egy apuka és egy anyuka. És még a közösség számára is marad idejük. Nagy felelősség és nagyon sok munka, nagyon sok áldozat, nagyon sok lemondás. De egy olyan családi életet építenek föl, egy olyan fantasztikus erővel rendelkező nagy család tagjai ők is, amit el se tud képzelni az, aki. De csak most ébred rá az ember, hogy mi az, amit nem tartott olyan elementárisan fontosnak annak idején, mert annyira más volt a világ a 60-as, 70-es években, és annyira mások voltak a körülményeink, meg annyira kevéssé tudta átérezni, különösebb segítség hián azt, hogy az életben mi az igazán fontos. De alapértékeket és nagyon-nagyon fontos tartó pilléreket megkaptam otthonról.
A szülei, hogy mit szóltak ahhoz, hogy ön sikeres utat járt be, ha szabad ilyen világi fogalommal élni?
De az édesapám 1985-ben halt meg, anyukám viszont már 76-ban. Éppen pályakezdő rádióriporter voltam, boldogok voltak, hogy hallották a műsoraimat, de annak örültek a legjobban, hogy egyetemre járhatok, hogy önálló vagyok, tele vagyok lendülettel, és tudatosan élem az életem, tudom, hogy mit akarok magamból adni, tudom, hogy mit akarok csinálni. Ez egy hatalmas ajándék és kegyelem, hogy az ember 20 évesen felismeri, hogy hol is van a hivatása. Én a rádiózásra, mint lehetőségre rátaláltam, és hogy én, mint rádióriporter, egyszerre ki tudtam bontakozni abból a kereső helyzetből, amiben egy fiatal van. Ez egy különleges szépségű dolog, és egy olyan örök eljegyzés egy pályával, ami aztán bármerre is lendített a történelem szele, mindig megmaradt a mai napig is rádiósnak érzem magam, és ha valami szépről álmodom, akkor mindig arról álmodom, hogy szaladok a Bródy Sándor utcában, és ilyetek ügyelnek, és sem, és műsort készítek. A rádiózás, mint hivatás, és emellett persze még sok minden más gyönyörűség is van, de azért ez örök vonzalom marad.
Ez érdekes, viszonylag korán, hogy a rádiótól a politika világába, hogyan élte meg azt a...
Közbe kell szóljak. Viszonylag korán, 18 évig voltam rádióriporter és szerkesztő. Az nem viszonylag korán, az már egy nagyon komoly idő. Mindenki. Tehát az nem volt egy kis intermezzó, az egy nagyon komoly, majdnem két évtizedes pály volt. Csak 1990-ben a rendszerváltás első hónapjaiban hívtak, és akkor végig gondoltuk a férjemmel, hogy megpróbálhatnám-e, hogy most egy darabig nem rádióriporter vagyok, nem rádióműsorokat készítek hét számra, hónap számra, év számra, hanem esetleg elmegyek a Súrján László miniszter mellé szóvivőnek, mert így kezdődött, ő hívott föl 1990. május 13-án, hogy ő lesz a népjóléti miniszter, szüksége van egy olyan emberre, mint én. Holott nem is ismert, csak a műsoraimat hallotta. És ez azért nagyon-nagyon jól esik az embernek, hogy pusztán a hangja, pusztán a műsorai által már az arca is megjelenik valaki előtt. Bár akkor már egy kicsit tévéztem is, de ez egy olyan hatalmas változás volt, és ugyanakkor egy olyan nagy feladat. Azt gondoltam, hogy csak ugyan meg kell próbálni. És a társam, a férjem viszont nagyon erősen rá is beszélt, tehát meg is erősített. És ez, ahogy szoktuk tréfásan mondani, az én titkos tanácsosom, mert akármikor kaptam egy újabb fölkérést, általában nem jelentkeztem, hanem hívtak, akkor mindig ő volt az, aki bátorított, és aki erőt adott, és aki azt mondta, hogy megcsinálod. Megcsinálod.
Hogyha arra kérném, hogy emlékezzem vissza arra a pillanatra, amikor először megtapasztalta Isten jelenlétét, hogy úgy találkozott a hit világával, akkor mire emlékezne vissza, mit említene?
Egy tragikus fordulatot, édesanyám halálát, aki 1976 húsvétján szívinfarktusban váratlanul meghalt. 48 éves volt. És akkor, ahogy olyan nagyon sokan, én is azt kérdeztem, hogy miért pont ő, és miért pont velünk történik ez. 9 hónapos volt Veronika. Annyi minden kezdődött volna akkor. És valahogy mégis az nyugtatott meg, hogy ez biztos, hogy föntről. Csak is föntről, egy felső szándék, egy felső szándék akarata alapján történhetett, különben annyira értelmetlen, különben annyira csak a veszteséget éreztem, és főleg azért, mert az apukám ott maradt özvegyen, ő jóval idősebb volt, beteg volt, és még 7 évig egyedül élt. És érdekes, hogy ekkor erősödött meg a hitem, és ebben nagy-nagy szerepe volt egy kisbabának, a kislányomnak. Tehát így valahogy ez így együtt kiterebélyesedett, és vigasztalást is találtam benne, erőt is adott, és akkor kezdtem mélyebben foglalkozni azzal, hogy szentírást olvassunk, hogy nem ulasszunk el egyetlen vasárnapi szentmisét sem, hogy nagyon fontos, hogy Veronika mielőbb hittanra járjon. De ezek a 70-es évek, azért a 70-es évek Magyarországán ez nem volt természetes, különösen nem egy magyar rádió politikai főszerkesztőségén, ahol én dolgozhattam. Ez egy szép lépegetés volt egy úton, ami egyfajta keresés is volt, de egyre inkább bizonyosság megszerzése, egyre inkább valamiféle finom magabiztosság, hogy az ember azt érzi, hogy nincs egyedül, és hogy semmi nem történik az Úristen akarata nélkül. Csak meg kell hallani. Na most ez azért nagyon-nagyon nehéz, amikor az ember sokféle feszültségnek és csalódásnak és emberi viszálykodásnak is ki van téve, hogy biztosan meghalljam, hogy mi a válasz, és akkor megint visszatérünk a szívbőségéhez. Amiként egyébként riporterként is éppen ez adott nekem talán a legtöbb támasztékot és a legtöbb forrást, hogy nem lehet rutinból dolgozni, és nem lehet csak úgy oda csapni valamit, hanem elő kell hoznom mindig magamból azt a szeretetet, azt az odafigyelést, azt a tapintatot, azt a sok mindent, amit én tartalékolok, amit én szeretnék a magaménak tudni, amit én megtanultam az olvasmányaimból, és így tovább, vagy amivel én föl tudok töltekezni, hogy ezt hogy adom át másnak, vagy hogy a hangommal mire vagyok képes. Csodálatos dolog, hogy egy rádió készüléken keresztül pusztán a hang erejével, annak a hanghordozásával, a mélységével, a ritmusával, a dinamikájával valami fontosat elárulok az embereknek. Valamit, amire ők szomjasak, ők belekapaszkodnak, amik ők viszont várnak. Az ember azt mondja, hogy nekem műsorom van a Magyar Rádióban, Rapcsányi Lászlók és Petres Istvánok, és hatalmas Szepesi Gyurik, és nem sorolom, között. Ekkora egyéniségek között egy fiatal nő megteremtse a saját mindennapi igyekezetéből azt az arculatot, talán azt mondhatnám, hogy jellemet is eláruló magatartást, aminek egyszer csak úgy jelentése lesz, és hogy egy kicsit már több lesz, mint egy kis csavar a gépezetben. Mert anélkül a csavar nélkül már nem olyan az a gépezet. És hogy ezt ő higgy el magáról, de ugyanakkor ezt soha ne kényelmesítse el. És mindig tudjon igazából nem ő maga beszélni, hanem beszéltetni az embereket, és meghallgatni az embereket. Fantasztikus, hogy mi mindent elő lehet hívni abból, hogy úgy nézek a szemébe, hogy úgy hallgatom meg, hogy úgy töltök vele egy néhány órát, vagy lehet, hogy csak 30 percet, mert tohanni kell, hogy akkor azt érezze, hogy ő a legfontosabb. És ő nem egy a masszából, hanem ő egy valaki. A rangját megadni a rádiós újságírásnak, ez nagyon fontos feladatom volt, és ezt tovább vihettem, amikor a Magyar Rádió műsorokért felelős alelnöke lehettem 1996 és 2000 között, és legalább annyira, amikor a Magyar Katolikus Rádiót életre hívhattuk 2004-től, sok-sok fiatal embernek adhattam át, vagy próbálhattam meg átadni azt, amit én megtanultam, és főleg azt, hogy mitől öröm ez a pálya. Mi az, ami tönkre teheti ezt a pályát, és amitől csak kiégni lehet. És mi az, amitől akármilyen robotnak is tűnik gyakorta, mégiscsak igazi mély öröm. Hát mikor? Amikor a szív bőségéből szól a száj.
Említette, hogy a rendszerváltás előtt ön is nehéznek érezte az, hogy megélje a kereszténységet a szakmán keresztül. Hogyan igyekezett beépíteni az identitásába a kereszténységet, ha ez fennállt? Sinkovics Imre mondta, amikor kérdezték őt erről, hogy ő úgy vallott a hitéről, hogy nem tagadom, hogy hívő vagyok, de nem is hivalkodom vele. Ő hogyan látja, hogy hogyan tudta megélni a hivatásain keresztül? Nem is feltétlenül csak a rádiós munkái során, hanem a későbbi szakmai karrierje során a hitét.
1990-től sokkal könnyebb volt. Előtte volt nehezebb, mert ott egy kicsit a sorok között kellett, ha az ember cikket írt, vagy műsorvezető szöveget, és inkább a témaválasztásban és a mentalitásban, a lelkiségében a műsornak. Nagyon szerencsém volt, mert én nem hírműsorokban dolgoztam, hanem én a belpolitikai rovat munkatársaként az emberi élet különböző tereit, szintereit mutathattam be, elsősorban a család életét, a gyereknevelés, a házasságot. Ott csak egyféleképpen lehet beszélni. Ott is voltak persze tiltott szavak, mert szegénységről nem beszélhetünk, holott iszonyatos, hogy milyen mély bugyrai voltak a szegénységnek. A rászorultakról beszéltünk. Megtaláltuk a módját, és megtaláltuk azokat az alkalmakat is, hogy ne csak a karanténban szólaljanak meg az egyházi műsorok, ne csak válogatott és elkülönített műsorokban kaphasson, ne csak ünnep alkalmával, karácsonykor vagy húsvétkor lehessen a hitéletről szólni, hanem becsempészhettük más műsorokba is. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy itt is inkább a hangunkkal és a riportalanyok megválasztásával szólhattunk arról, amiről nyíltan nem nagyon lehetett. A Magyar Rádióban legalábbis, és hát nincs is értelme már erről beszélni. 90 után volt egy csodálatos fellendülés, az emberek, a családok szinte felszabadultan kezdtek templomba járni, kezdtek közösségi életet élni, a plébániák körül is fantasztikus, hogy megindult az élet. Szerveztünk is a plébániák mellett dolgozó újságíróknak tanfolyamokat még a 90-es évek legvégén, határon túli fiataloknak is nagyon jó volt, hogy lelkesek voltak, és meg akarták tanulni a szakma legfontosabb mesterfogásait. Aztán valahogy ez a lanyhulás, és ez az elhidegülés, és ez az elfáradás, és ez a magam módján azért én vallásos vagyok érzület, ezt azért tapinthatóan jelen van. Nyugat-Európában sokkal jobban, hát szívem szorul el, amikor a napokban is láttam, hogy egykori templomokból hogyan alakítanak ki éttermeket, klubokat, sörözőket, mert nincs elég hívő. Félek, hogy ez az anyagiasság és ez az igénytelenség, amikor nem gondol az ember arra, hogy az életünk nem csak abból áll, amit mi itt magunk körül látunk, amit mi itt egymásnak adni tudunk, vagy amit magunknak megszerzünk, vagy amit a gyerekeinknek akarunk megteremteni. Hogy egy egészen más regisztere is van az életnek is, hogy ebben mennyi szépség, és mennyi vigasz, és mennyi kapaszkodó, és mennyi erőt adó forrás van. Ezt nagyon nehéz most, és nem csak a médiát hibáztatom, valahogy az egész globalizált világban annyira jól el vannak az emberek Isten nélkül. Legalábbis azt hiszik. Ahogy egyszer Makovecz Imre mondta az egyik beszélgetésben, amit készítettem vele, hogy bennünk fák jajgatnak. Bennünk sajog minden, nem is tudjuk megnevezni, hogy mi fáj. Például nem tudunk ráébredni arra, hogy éppen az a hiányérzet fáj és feszít, és gyötör bennünket, hogy Isten nélkül akarunk élni. Ezért is gondolom, hogy akár a Mária Rádió, akár a Katolikus Rádió, és minden egyes közösséget szolgáló médium hihetetlenül sokat tehet azért, hogy az embereket ráébressze, nem valamiféle rábeszéléssel vagy térítési szándékkal, hanem egyszerűen a szépnek, a jónak és az igaznak a felmutatásával, hogy sokkal boldogabb életet is élhetnének.
A munkái során, illetve a család mellett hogyan volt ideje a saját közösségeire, a keresztény közösségekre?
Én nem tudtam bekapcsolódni olyan közösségi életbe, amelyre gondol, azért, hogy a gyerekeimbe tudjanak kapcsolódni. Amikor a kormányszóvivői 4 év letelt, 94-ben, azt hiszem, hogy én is elhitettem magammal, hogy annyira fontos az a munka, amit végzek, annyira 100%-osan leköt a társadalmi tisztségeimet, és összefoglalhatom, jelenleg is vagy 8 alapítványban dolgozom, és a legtöbben elnökként, vezetőként. Én megteszem a magamét nem annyira egy direkt egyházi közösségben, hanem egyéb civil szervezetekben, amelyeknek valóban a lelkisége közel áll mindahhoz, amiben hiszünk, csak az életnek egy-egy területén találják meg azokat a üres foltokat, amiket be kell tölteni, és ahol dolgozni kell.
Juhász Judit Prima Primissima díjas újságíróval, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnökével, egykori kormányszóvivővel, Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Az interjú első része hangzott el. A második részt holnap ugyanebben az időpontban folytatjuk. Tartsanak velünk!
Mária Rádió.
16:25.